Jó estét kívánunk, ez az M2 híradója, benne Külés belföldi hírek, gazdaság és sport.
A legfrissebbekkel várjuk Önöket, jó estét kívánunk.
Hát kezdünk is. Megszavazták, 2 évig csak 10 000 forintot kell fizetniük a munkájukat elvesztett lakáshiteleseknek. Felajánlották, csak nem 4,5 milliárd dollárt gyűjtöttek össze a gázai övezet megsegítésére az egyiptomi konferencián. Beleragadtak. Helyenként 1,5 méteres hó hullott Amerikában, káosz van a közúti és a légiforgalomban is.
És újabb barszazakó, már csak 4 ponttal vezetnek a katalánok a spanyol bajnokságban.
Kora este megszavazta az országgyűlés a lakáshitelesek megsegítéséről szóló törvényt. Ez azt jelenti, hogy az állam legfeljebb 2 évre garanciát vállal azoknak a hitelére, akik a válság kezdete óta veszítették el állásukat, és ezért nem tudják fizetni a törlesztő részleteket. Azt egyelőre senki sem tudja megbecsülni, hogy a nagyjából 850 ezer lakáshiteles közül hány ember felel meg a kezességvállalás feltételeinek.
Hosszú sorok állnak ebben a Miskolci munkaügyi központban. Az észak-magyarországi régióban 1 hónap alatt nagyjából 3200-an regisztrálták magukat álláskeresőként.
Hozzávetőlegesen 11 munkáltató 2000 fő csoportos leépítési szándékát jelentette be. Ez annak a realizálása egy későbbi időpontban történik.
Azt azonban nehéz megbecsülni, hogy a munkanélküliek között hány embernek van lakáshitele. Nekik jár az állami garancia, ha megfelelnek a feltételeknek. Vagyis 2008. szeptember 30-a után szűnt meg az állásuk, nincsen másik lakás a tulajdonukban, a garanciavállalás ideje alatt is legalább 10 000 forintot törlesztenek havonta, és legfeljebb 20 millió forintos kölcsönt vettek fel. Ha a törvény hatályba lép, a bankokban kell jelentkezni a segítségért. Azt, hogy valakit tényleg a válság miatt bocsátottak el, nem vizsgálják.
Azt nyilván nem kell vizsgálni, hogy most mi miatt került vált munkanélkülivé az adós, hanem 2008. szeptember 30-a után munkanélkülivé válókra vonatkozik ez a törvény.
A Költségvetési Bizottságban arról vitáztak a szavazás előtt, hogy bővítsék a jogosultak körét, például úgy, hogy ne legyen feltétel, mióta munkanélküli valaki.
Olyan durván korlátozták a hozzájutásnak a lehetőségét, hogy lényegében a több százezer családból néhány ezer részesülhet maximum ebben az időleges segítségnyújtásban, amit egyébként 2 év után vissza kellene fizetniük.
Ezeket a módosító indítványokat nem fogadták el a bizottságban, a Fidesz ezért tartózkodott a zárószavazáson. Az SZDSZ nemmel voksolt, mert szerintük nem szabad beleavatkozni a bankok és az ügyfelek dolgába. Az MSZP az MDF-fel viszont megszavazta a javaslatot.
A törvény csak akkor léphet hatályba, ha az Európai Bizottság jóváhagyja, ugyanis az IMF és az EBRD hitel keretéből fizetnék, amelynek a felhasználását szigorúan ellenőrzik. Brüsszelből Nika György tudósít.
Nos, az Európai Unió vezetői nap mint nap azt hangsúlyozzák, hogy különleges helyzetek különleges megoldásokat kívánnak. Ez, amiről most beszélünk, ez az állami garancia vállalás, ez állami segítségnyújtásnak számíthat, és ebből a szempontból a versenyjogba ütközhet. Papíron az Európai Bizottság 60 napon belül kell, hogy elbírálja ezt a törvényjavaslatot. Nagy valószínűséggel úgy értesültem pontosabban a magyar forrásokból, hogy a magyar pénzügyi kormányzat bízik abban, hogy rábólintanak erre, hiszen végül is minden bankhitel mögé garanciavállalást állít a kormány, tehát a bankokat nem diszkriminálja, arról nem is beszélve, hogy ezek tulajdonképpen kockázatos bankhitelek, amelyekről beszélünk, és emögé, hogyha az állam odaáll, akkor bizony valóban helyet kell értük állnia. Azt gondolják a magyar pénzügyi kormányzatnál, hogy ez a versenyjogot nem sérti. Átmegy majd a bizottságon.
A középkeret európai devizák gyengüléssel reagáltak arra, hogy Brüsszelben tegnap elvetették az egységes segélycsomagot. Az európai sajtó reakciója viszont vegyes volt. Itthon Gyurcsány Ferenc ma azt mondta, hogy tovább viszi uniós válságkezelő javaslatait. Orbán Viktor szerint viszont nem válságkezelő csomagra van szükség, hanem politikai változásra.
A közép-kelet-európai devizák közül a forint árfolyama gyengült leginkább, miután a brüsszeli EU csúcson elutasították a térségnek kért segélycsomagot. 1 eurót több mint 306 forintért adtak délután. Az európai sajtó vegyesen reagált. Az International Herald Tribune szerint a javaslat elutasítása annak bizonyítéka, hogy a válság inkább a nacionalizmust erősíti, mintsem konszenzust teremt Európában. A Le Figaro ezzel szemben úgy véli, hogy a cseh EU elnökség jól tette, hogy az egység nevében ellenállt a magyar kérésnek, de a nagy bankoknak ettől függetlenül szerintük mindent meg kell tenniük azért, hogyha egy országban bankválság tör ki, az ne terjedjen át Európára. Ugyanakkor több lap, mint például a Torinoi La Stampa és a Brit Economist szerint a hétvégén nyilvánvalóvá vált, hogy Európa két részre szakadt. A miniszterelnök ma már azt mondta, szeretné továbbvinni a javaslatcsomagot. Azt, hogy a nyugati anyabankok kötelesek legyenek gondoskodni kelet-európai leánybankjaikról, és azt is, hogy rövidítsék le az euró előszobájában kötelezően eltöltendő két évet. Naivitás volt azt gondolni, hogy több év munkájával közösen megalkotott szabályokat egy informális értekezlet megváltoztathat. Ezt mondta a kormányfő arra, hogy a sajtóban több helyen az jelent meg, nem sikerült átvinni a magyar javaslatokat. A Fidesz elnöke szerint általános következtetés, hogy nem szabad olyan javaslattal előállni, ami nem élvezi a többi közép-európai ország támogatását.
A mostani megrodgyant, legyengült és sajnálatra méltó szánalmas állapotunkban, ahogy mi magyarok most kinézünk külföldről tekintve, meg innen Budapestről nézve is, hát így nem fogunk tudni eredményt elérni.
A következő uniós válságcsúcs március 19-én lesz.
Újabb üzem, a zalaegerszegi Goldsun hűtőipari ZRT jelentette be, hogy áprilistól leáll, és az ott dolgozó 50 embernek csoportos létszám leépítéssel felmondanak. Újraindult viszont a munka a győri Audi gyárban. Egy hétig állt a cég összes üzeme, mert a pénzügyi válság miatt az elmúlt hónapokban sokkal kevesebb új autót adtak el világszerte, mint korábban. A győri gyárban 6000 ember dolgozik. Újabb leállást nem terveznek, ahogy elbocsátást sem. Az alkotmány módosítását kezdeményezi a kormány, hogy lehessen büntetni a gyűlöletbeszédet. A részletek egyelőre nem ismertek. Az igazságügyi miniszter szerint azért van szükség a módosításra, mert az elmúlt hetekben megszaporodtak a bűncselekmények. A strasbourgi Európa Tanács nemrég jelezte Magyarországnak, hogy a véleményszabadság túl széles értelmezése miatt lehetetlen a rasszista megnyilvánulásokkal szemben fellépni. A Fidesz szerint viszont nem az alkotmányt kell módosítani, hanem szigorúbb büntetésekre van szükség.
Ezt írták fel vastag fekete betűkkel Miskolcon több plakátra. Az egyik feliratot a rendőrök letakarták, de a járókelők még látták a szöveget és felidézték.
Félünk a ravasi, mocskos, cetves cigányoktól, nem merünk kimenni.
A rendőrök nem nyomoznak, mert szerintük a feliratok nem merítik ki a közösség elleni izgatás büntettét.
Betelt a pohár.
A kormány megelégelte az egyre gyakoribb, a miskolcihoz hasonló feliratokat és kijelentéseket, ezért úgy módosítanák az alkotmányt, hogy a szólásszabadság védelme ne terjedjen ki a gyűlöletkeltő kifejezésekre. Az igazságügyi miniszter szerint a javaslatok nem újak, benne vannak már a korábban aláírt nemzetközi szerződésekben.
Az alapvető jogok gyakorlása során tilos a nemzeti, etnikai, faji vagy vallási gyűlölet keltése.
A változtatás egyik kezdeményezője Gyurcsány Ferenc volt. A kormányfő a hírszerzőnek azt mondta, a szólásszabadság címén mindennapossá vált egyes társadalmi csoportok megaláztatása. Nem így látja ezt az államfő és az alkotmánybíróság elnöke sem. Solyom László és Pacolai Péter múlt heti nyilatkozataiból kiderül, hogy a két közjogi méltóság megfelelőnek tartja a jelenlegi szabályozást. Úgy vélik, az alkotmánybíróság és az alkotmány is védi a véleménynyilvánítás szabadságát.
Nem megoldás
az alkotmány. A Fidesz szerint nem a szólásszabadságot kell korlátozni, hanem szigorú büntetésekre van szükség.
Tipikus szocialista pótcselekvés. Az alkotmánymódosítás senkit sem véd meg az erőszakos bűncselekményektől. Az erőszakos, brutális bűnözők nem olvasnak alkotmányt.
Az alkotmány módosításáról kedden 5 párti egyeztetést tartanak.
A Vlagyimir Putyin vezette Egységes Oroszország párt egyszerre 9 regionális választást nyert meg a hétvégén. A tulajdonképpeni kormánypárt legrosszabb eredménye is 50% fölött volt. Az ellenzéki kommunisták szerint a Putyin párt ezúttal is szabálytalanul győzött, mert az Egységes Oroszország területi jelöltjei korlátlan állami támogatást élveztek. Ez volt az első jelentős választás azóta, hogy Oroszországot is elérte a pénzügyi válság. Új lenyomatokat vesznek az olasz parlamenti képviselőktől, hogy megakadályozzák a szavazási visszaéléseket. A római képviselőházban ugyanis gyakran előfordul, hogy a honatyák távol levő társaik helyett is szavaznak. Korábban csipkártyával próbálták megakadályozni a csalásokat, de néhány képviselő a plastiklapokat is kölcsönadta. Nemzetközi felajánlási konferencia kezdődött a gázai övezet megsegítésére. Az egyiptomi fórumon a vártnál jóval többet, közel 4,5 milliárd dollárt ajánlottak fel a résztvevők a 3 hetes izraeli hadműveletben lerombolt palesztin terület újjáépítésére. A fórumon 70 ország és több nemzetközi szervezet vesz részt. Simon Peres izraeli elnök arra figyelmeztette az európai vezetőket, hogy a Hamas elsikkaszthatja a palesztinoknak szánt segélyeket.
3 héten át támadta Izrael a gázai övezetet évelején. Kezdetben bombákkal, majd tankokkal is benyomult a térségbe. A konfliktusban közel 1200 palesztin és 13 izraeli halt meg. Az anyagi kár felbecsülhetetlen. Több mint egy hónappal a harcok befejezte után így néz ki az övezet. A szétlőtt településeken még mindig összetákolt sátrakban élnek az emberek. Nézzék, így élünk, mindenki csak beszél, de igazából nem törődnek velünk. A gyerekeink betegek, a vihar éjjel szétszette a sátrainkat, mondja egy helybeli. Az egyiptomi Sharm el-Sheikhben mától 70 ország és csaknem 15 szervezet tárgyal a térség megsegítéséről. A legnagyobb összeget az Európai Unió, Szaúd-Arábia és az Egyesült Államok adta, méghozzá a Gázát uraló Hamaszt megkerülve a palesztin hatóságnak, alapítványoknak, az ENSZ ottani intézményeinek és különböző civil szervezeteknek. A Hamasz fegyveres palesztin szervezet képviselőit meg sem hívták a konferenciára. Obama elnök nagy hibát követett el, amikor Hillary Clintont választotta külügyminiszternek. Az elnök úr ugyanis egy új korszakról beszél. Még Hillary Clinton, George Bush és Condoleezza Rice elcsépelt frázisait használja. Nem hiszem, hogy segíthet a konfliktus megoldásában. Így kommentálta a helyzetet a Hamas szóvivője. Az adományozók a vártnál jóval többet, 4,5 milliárd dollárnyi segélyt ajánlottak fel. De ahogy arra Tony Blair is utalt, politikai megegyezés nélkül hosszú távon nem lehet tartós béke a Közel-Keleten. Márpedig tűzszünet hiányában erre kevés az esély. Izrael kormányfője éppen tegnap fenyegette meg újabb válaszcsapással a Hamaszt a megújuló rakétatámadások miatt.
Utcai verekedésé fajult a dél-koreai média törvény parlamenti vitája. A szavazás előtt a házelnök kitiltotta az ellenzék szakértőit a törvényhozás épületéből, mire azok megpróbálták áttörni a rendőrkordont.
Elkeseredett, bár sportszerű küzdelmet vívtak ellenzéki politikusok a rendőrökkel a dél-koreai parlament előtt. A sorfalat azért akarták áttörni, hogy csatlakozzanak az új médiatörvény vitájához, de csak néhányuknak sikerült bemászni az ablakokon keresztül. A kormánypárt 22 törvényjavaslattal akarja megreformálni a dél-koreai tömegtájékoztatást. Az ellenzék szerint viszont a vitára hagyott 100 nap alatt nem lehetett tisztázni minden módosítást. A házelnök végül a gyors elfogadás érdekében döntött úgy, egyszerűen kizárja az ellenzék szakértőit a parlamentből. A test-test elleni küzdelem nem ritkaság a szöuli parlamentben. A képviselők többször is erőszakkal próbáltak megakadályozni egy-egy szavazást. A legtöbb esetben a teremőrök nem lépnek közbe. A honatják küzdelemét az egyszerű többség, vagyis a létszám fölény dönti el.
Véres puccs zajlik az afrikai Bissau-Guineában. A volt portugál gyarmaton előbb a hadsereg vezérkari főnökével végzett egy bomba, néhány órával később pedig megölték az elnököt is. João Bernardo Vieira államfő csak nem 23 évig állt az ország élén. Rezidenciáját már tavaly is megtámadták lázadó katonák, akkor 2 testőre halt meg. Szemtanúk szerint a fővárosban gépfegyverropogást és nehéz fegyverek zaját hallani. Egyelőre nem világos, hogy ki ellenőrzi Bissaut. A világ egyik legszegényebb országában évek óta egymást érik az államcsínyek és a fegyveres csoportok közötti összecsapások. Több ezer katonát vezényeltek Mexikó egyik városába, hogy megfékezzék a drogkartellek közötti leszámolásokat. Az amerikai határ mentén fekvő Juárez városban követik el a legtöbb gyilkosságot Mexikóban. A rivális bandák összecsapásaiban csak a múlt hónapban 250 ember halt meg. A drogháborúban tavaly összesen 1600 gyilkosságot követtek el. Az ország eddigi legnagyobb marihuána termesztő hálózata bukott le Budapesten. 6 családi házban találtak komplett kenderültetvényeket. 3 vietnámi állampolgárt vettek őrizetbe, ők bérelték ki a házakat, és a rendőrség szerint hetente 50 kiló kábítószert készítettek. Az egyik ház tulajdonosa bukkant rájuk, amikor ellenőrizni ment a kiadott házát. A szobákban a berendezés helyett plafonig érő indiai kenderültetvényt talált.
Még a rendőröket is meglepte az a profizmus, ahogyan ezt a házat belülről átalakították. Lámpák, szellőzök, öntöző berendezések voltak mindenütt. Az egész házban marihuánát termesztettek, még a garázsban is. Ez buktatta le a drogterjesztőket. Egyszer ugyanis nyitva hagyták a garázskaput, és az éppen hazatérő tulajdonos meglátta a növényeket. Ő hívta ki a rendőröket. Eddig összesen 6 több száz négyzetméteres budapesti családi házban találtak kábítószer ültetvényt. Vietnámiak vették ki a házakat. A több milliós bérleti díjat fél évre vagy egy évre előre kifizették, hogy a tulajdonost távol tartsák. A házakban, ha kellett, falat is bontottak, átszerelték a villanyórákat és a gázvezetékeket is. A havi számlákat azonban többnyire nem fizették, pedig több százezer forintos számlákat csináltak, hiszen minden szobában drogot termesztettek.
6 teherautónyi bűnjelet hoztunk el ebből a 6 épületből.
Több 10 millió forint értékben foglaltak le speciális berendezéseket. A 6 házban összesen több mint 5000 tő kiváló minőségű kender találtak.
Ez az 5313 tő elég arra, hogy heti szinten, mivel hogy 2 hónapos érési időről beszélünk a növények esetében, minimálisan 50 kiló marihuána kerülhetett a piacról erről a 6 ingatlanról.
A marihuánával a becslések szerint hetente legalább 50 millió forintot kerestek. Eddig 3 vietnámit vettek őrizetbe, de a rendőrök szerint valószínűleg lesznek még gyanúsítottak, és újabb ültetvényeket is keresnek a fővárosban.
Helyenként fél méteres hó esett az Egyesült Államok keleti partvidékén. A márciusi hóvihar káoszt okozott New York és Washington környékén a közúti és a légi forgalomban is.
A márciusi hóvihar szokatlan irányból ért el az Egyesült Államokat. A havazás először a déli államokban kezdődött. Ott, ahol 10 évente egyszer látnak havat a helybéliek. A szubtrópusi éghajlatáról híres Georgia vagy Alabama államban viszont most iskolákat kellett bezárni, mert a diákok nem tudtak elindulni otthonról. A front ezután érte el a keleti partvidék nagyvárosait. Vastag hótakaró borítja a washingtoni fehérház környékét. Az elnöki rezidencia őrségét is készültségbe helyezték. A Secret Service ügynökeinek ezúttal a hóeltakarítás volt a feladata. New Yorkban 1500 rendkívüli hómunkást kellett toborozni, mert a nagyváros közterületfenntartói nem győzik a munkát. A hókotrók szüntelenül járják a híres sugárutakat és a Broadway-t. Egy napig jó szórakozás a hó, de amikor ennyi esik, hamar elegünk lesz belőle, mondja egy New Yorki férfi. A heves szél miatt hófúvások is voltak, New Yorkból a távolsági buszok sem tudtak elindulni. Megbénult a légiforgalom is, több száz járat utasai rekedtek a repülőtereken.
3 hónapos expedícióra indultak brit kutatók az északi sarkvidéken, csaknem 1000 kilométert tesznek meg gyalog. Speciális radarfelszerelésükkel ez alatt végig mérik a jégtakaró vastagságát a lábuk alatt, és naponta több kézifúrást is végeznek. Azt akarják megállapítani, meddig bírja még a globális felmelegedést a jégpáncél. Remélik, hogy kutatásuk segít jobban megérteni a Föld működését, és így a tudomány képes lesz hatékonyabban reagálni a klímaváltozásra.
A hóval borított tájat nézik a sarkutatók a repülőgépről. Megérkeztek. Nem szárazföldre lépnek, egybefüggő jeget takar lábuk alatt a hó. Ahogy a pilóta mondta, Isten hozott a semmi közepén. Az északi óceán kellős közepén landoltunk. Az expedíció tagjai kipakolják a felszereléseiket, hosszú, fáradtságos és veszélyes munka áll előttük. 90 napig leszünk itt, és ez alatt a tőlünk telhető legátfogóbb méréseket végezzük el, mondja el az expedíciót vezető sarkutató. A 3 brit tudós az északi sarkkör Kanadához legközelebb eső jégtábláiról indul el a felfedező útra. Az északi sarkra akarnak eljutni. Gyalog. A 3 hónapos út alatt naponta többször is megfúrják a jeget, és megmérik a vastagságát. Azt akarják megállapítani, hogy mennyire gyorsan olvad az északi jégtakaró. A jégtábláknál van egy küszöbérték. Ha az alá csökken a jég vastagsága, akkor hatalmas területek olvadhatnak el, mert nem vészelik át a nyarat. Magyarázza az egyik szakértő, miért is fontos ez a kutatás. A tudósok már hónapok óta készültek az expedícióra. Nem csak a ruházatra és a felszerelésre kellett rendkívül odafigyelniük, az erőllétükre is. Elvégre 1000 kilométeres gyaloglás vár rájuk, ezért hetekig edzettek Kanada zord vidékein. Mindhármuknak saját súlyuk kétszeresét kell elhúzniuk egy-egy szánon.
Szántó Dávid következik sporthírekkel.
Köszönöm szépen. Minden évben van legalább egy olyan nap, amikor az összes Real Madrid szurkoló a városi rivális Atletico-nak drukkol. Tegnap ilyen nap volt.
Négy nappal a Lyon elleni BL mérkőzés után 4 gólt kapott a Barcelona és csak 3-at lőtt. Így mindössze 4 pont az előnye a Real előtt a spanyol pontvadászatban. Pedig a mérkőzés jól indult a katalánok számára. A 19. percben a Lyon ellen is gólt szerző Henry talált a hazai kapuba. Alig telt el 11 perc, és már is 2 gólos volt a Barca előnye. A kis argentin Messi 4 védő szorításában is higgadt maradt. Ahelyett, hogy megrodjant volna az Atletico, Diego Forlán egy 25 méteres lövéssel szépített 1-2. Sőt, a második játékrész elején már ki is egyenlített a kisebbik madridi csapat Agüero révén. A 73. percben Henry szezonbéli 17. góljának köszönhetően újfent Barcelona vezetést jegyezhettünk fel. 5 percre azonban újra jött a hazai egyenlítés. Ismét egy duplázó, ezúttal Forlán, aki büntetőből volt eredményes. És hogy a Barca vesztesen hagyja el a pályát, arról a mérkőzés vége előtt 1 perccel Agüero tett, aki szintén második gólját szerezte a találkozón. Atletico Madrid-Barcelona 4-3.
Alig egy hónap, és kezdődik a súlyemelők idei Európa-bajnoksága. Itt volt tehát az ideje, hogy a válogatott edzőtáborba vonuljon.
A válogatottból most még igazoltan hiányzik Krucula Eszter és Baranyai János, ők majd a dél-koreai VB-n indulnának. A nehéz anyagi helyzetben lévő súlyemelésben azon is gondolkodni kell, hogy hány versenyző utazzon egy-egy világeseményre.
A versenyző megtesz mindent. A edző megtesz mindent, a klubedző megtesz mindent, a szövetség vezetői mindent megtesznek, a szponzorok támogatnak minket, én azt gondolom, akkor ebből lehet sikert kihozni, és tényleg csak összefogással lehet, ha bárki ebből a láncon kiesik, akkor azt gondolom, hogy meg kell állnunk, nincs értelme tovább csinálni.
Teljesség hiányában készülünk fel, tehát nagyon minimális most ez a 2x2 edzőtábor is, hiszen a tavalyira előtte 3 hónappal már bent voltunk. Most 4 hetünk van, és táplálékegészítők sincsenek, tehát igen nehéz.
Mindezek ellenére a súlyemelők megpróbálnak koncentrálni a bukaresti EB-re. A Szegedi Egyetemen joghallgató Nagy Péter újabb feladat előtt áll.
A formaidőzítés kicsit elcsúszott a vizsgai időszakom miatt, de alapjában véve nem rossz. Hát a romániai Európa-bajnokságon egy 400 körüli eredményt szeretnék elérni.
A frissen kinevezett szövetségi kapitány, aki egyben a Kazincz barcikaiak edzője is, nem álmodozik. Már a 6. helyet is sikernek tartaná.
Én kitűztem azt a célt, hogy csak azokat az embereket szeretnénk kivinni, akik egy 10 helyre beférnek. Lehet, hogy ez egy kicsit csökkenti a létszámot, gazdasági okok miatt kell ezt tenni, de én így is bízom benne egy olyan 6-8 ember azért tudok kivinni.
Az NHL-ben idén már 5-5-ször játszott egymással a New Jersey és a Philadelphia. Nem csoda, hogy a játékosok egyre kevésbé tudnak újat mutatni egymásnak. Ilyenkor általában a kapusok közötti különbség szokott dönteni.
A New Jersey nagyszerű kapusa Martin Brodeur pályafutása 100. kapott gól nélküli meccsével a nézőket és a riportert is az őrületbe kergette. Kollégájának Martin Byronnak, a Philadelphia kapusának már nem volt ilyen jó napja, hiszen 3-szor is maga mögé kellett nyúlnia. Brodeur ünnepét teljesítette, hogy a 3. New Jersey gólban maga is tevékeny szerepet vállalt, hiszen újabb nagyszerű védéséből következett az a kontra, melynek végén Oduya egy pazar lövéssel beállította a 3-0-ás végeredményt, de ezen a meccsen nem a csatárokat, hanem egy kapust ünnepelt az NHL.
Akárcsak tavaly, eddig idén is utolsó a Force India. A 2008-ban pont nélkül maradt Forma 1-es csapat, csak most alig 3 héttel az idényító előtt mutatta be új autóját.
A spanyolországi Jerezben tárta a nyilvánosság elé a Force India Forma 1-es istálló legújabb versenygépét a 2009-es szezonra. A csapat idén a McLaren Mercedes-szel kötött partneri megállapodásának köszönhetően a németektől kapja a motort, a hidraulikát és a sebességváltót is. Az idei versenyautó VJM02-es névre hallgat, és Jerezben több biztató körön van túl. A csapat vezetésében is jelentős változások vannak a tavalyi évhez képest. Mike Gascoigne és Colin Coles is távozott az istálló éléről. Viszont a tulajdonos Vijay Mallya mindenféleképpen a rendszeres pontszerzést várja pilótáitól, Adrian Sutiltől és Giancarlo Fisichellától. És még egy érdekesség az autóval kapcsolatban, nem meglepő módon az indiai zászló színére festették.
Friss sporthírekkel reggel 7 órakor várjuk majd önöket az M1-en meg az M2-n.
Köszönjük szépen, most pedig időjárás jelentés Reisz Andrással.
Jó estét kívánok, kedves nézőink! Egy kicsit szomorkásan indult ez a hét legalábbis időjárási szempontból, és mindezt egy gyengülő időjárási frontrendszernek köszönhetjük, amelynek a felhőzete sodródott fölénk nyugat felől. Számottevő csapadékot azonban nem okozott. Viszont ismerik a mondást, ami késik, nem múlik, a hét közepétől megérkezik hozzánk a már említett nagy csapadék, köszönhetően egy ciklonnak, amely közvetett módon annak a hidegfrontnak köszönhetően alakul ki, amely Észak-Nyugat-Európát ezekben az órákban éri el, és mögötte majd nagy mennyiségű hideg levegő indul el a földközi tenger délnyugati medencéje fölé. Ez itt rendszerint ciklont generál, ez most sem lesz másképp, és ez a ciklon itt Közép-Európában mélyül ki, ez okoz jelentős csapadékot. Addig délnyugat felől még mindig enyhe levegő érkezik, elsősorban a magasban, itt a talaj közelében a hőmérséket már nem változik számottevően. Az éjszakai órákban a gyengülő frontrendszer felhőzetéből elszórtan fordul majd elő kisebb eső, záporeső, 0 plusz 5 fokig csökken a hőmérséket, inkább csak Kárpátalján, Erdélyben fordul elő fagy. Holnap a maihoz képest nem sokat változik az időjárás, elszórtan továbbra is kialakulhat kisebb eső, záporeső, de még nem lesz jelentős mennyiségű csapadék, a hőmérséket pedig megfelel a sok évi átlagnak, illetve nálunk nyugaton, délnyugaton egy kicsit majd afölé emelkedik, egyébként ez 8 és 12 fokot jelent. A Duna vonalától keletre lesz hűvösebb, elsősorban északon, észak-keleten, és itt is elszórtan várható majd kisebb eső, záporeső. Szerdán már több felé kell esőre, záporra számítani, de ez még mindig nem lesz túl nagy mennyiségű csapadék. Az igazi nagy eső majd csütörtökre viradóra érkezik meg, csütörtökön kifejezetten esős napnak nézünk elébe, és akkor ráadásul viharossá fokozódik a délkeleti szél. Pénteken átmenetileg rövid időre felszakadozik a felhőzet, kevesebb helyen fordul elő eső, de aztán a hétvégére már ismét több helyen kell számítani csapadékra, ráadásul akkor már ez a hőmérséklet sem lesz jellemző, ugyanis észak-nyugat felől lehűlés kezdődik. Én ezzel megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Megszavazták, 2 évig csak 10 000 forintot kell fizetniük a munkájukat elvesztett lakáshiteleseknek. Felajánlották, csak nem 4,5 milliárd dollár gyűjtöttek össze a gázai övezet megsegítésére az egyiptomi konferencián. Beleragadtak, helyenként félméteres hó hullott Amerikában, káosz van a közúti és a légi forgalomban is. Itt az M2-n hamarosan kezdődik a Gyilkos a nyomodban című amerikai-kanadai thriller, hírekkel pedig az M1-en az estében várom önöket legközelebb, nem sokkal 10 óra után. Köszönjük, hogy figyeltek rá.
További szép estét, viszontlátásra!
Jövőjét, hogy több jusson arra, ami igazán fontos, és ami előre visz. Köszönjük, hogy számlát kér, köszönjük, hogy számlát ad. Tiszta Haszon. Számlával milliókért.
Tettem azt a mechanizmust, hogy az emberek többsége azt hiszi, hogy hát a Somogyi nagyon ért a pénzhez. Most a Somogyi soha nem foglalkozott a pénzzel, ugye? Tehát,
de a Somogyinak értenie kell a pénzhez, hogyha...
Nem, a Somogyi az üzlethez ért, a pénzhez nem.
Aha.
A Somogyi az venni tud, eladni tud, azt tudja megmondani, hogy mikor mit kéne csinálni.
A záróra vendége Somogyi Imre.
Tartsanak velünk holnap reggel is. 5 óra 50 perctől a következő témákkal várjuk Önöket. A média törvényről Pető Iván, az SZDSZ képviselője. Keresztűzben Mesterházi Attila, az MSZP frakcióvezető helyettese. Csak 11. az MSZP európai parlamenti listáján, Lévai Katalin. Fővárosi vita. A résztvevők Steiner Pál és Tarlós István.
Aki tudja, azt csinálja, aki nem tudja, azt tanítja.
Húzzam el anyukát, ha beszélek itt!
bátyákkor!
Ha leütlek, meg is ütlek, ma van éhes
vagyok. Én lesz jön
Beugró, pénteken este az M2-n.
Lewandowski professzor, a lengyel privatizációs miniszter mondása szerint a kelet-európai privatizáció nem más, mint ismeretlen értékű, uratlan vagyon értékesítése olyan vevőknek, azaz a lakosságnak, akik nem kívánnak ebből a vagyonból vásárolni, és egyébként egy vasuk sincs. Erről fogunk beszélgetni a következő adásban Sárközi Tamás professzorral, aki a privatizációt kvázi végigcsinálta.